kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnapunk van. Az alap évi igénk, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére, és a hónap igéje pedig ez volt, nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz. Mostani igénk pedig Mózes első könyvének az 50. fejezetében a 15. és a 21. vers között található. Ezt olvassuk itt. Amint látták József bátyjai, hogy az ő atyjuk meghalt, ezt mondták, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Üzenetet küldtek azért Józsefhez, mondván, a te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt, mondván, így szóljatok Józsefhez, kérünk téged, bocsáld meg a te atyád fiainak vétkét és bűnüket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsásd meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sírt, mikor ezt mondták néki. Járultak pedig ő hozzá az ő testvérei is, és leborultak előtte, és mondták, imé mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta, ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok-e én. Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket. És megvigasztalta őket, és a szívükre beszélt. Kedves gyülekezet, három ponton szeretném ezt az igét megközelíteni. Az egyik kérdés, ami foglalkoztatott, mikor újra elolvastam ezt a régi megrendítő kis részletet, hogy vajon miért nem tudunk hinni a megbocsátásnak, a kiengesztelődésnek a valódiságában, és miért van az, hogy mindig magunkból indulunk ki, és ha elrontottunk valamit, akkor úgy érezzük, hogy a másik is ugyanolyan gyűlölettel és gonoszsággal fog hozzánk közeledni, gyűlölni fog, mondták az atyafiak, visszaadja azt, amit kaptunk, mire is gondoltak vajon, hogy eladja őket rabszolgának, hát mi szüksége lett volna erre. Minden esetre először ezt gondoltam egy kicsit körbe járni, aztán a második kérdés a bocsánatkérésnek az őszintesége és igazsága, igaz volta. Ugye azt két fázisban közelítenek Józsefhez, és azt üzenik neki, hogy akik a te atyád Istenét szolgálják. Milyen jó lett volna, ez mindig igaz lett volna, és vajon milyen mértékig igaz-e, de másodszor egy kicsit azon kellene gondolkodnunk, hogy vajon a bocsánatkérésükben, akár ember, akár Isten felé, mennyi a számítás, és mennyi a szívnek az őszinte vágya arra, hogy megszabaduljon a bűntől. A harmadik dolog pedig, hogy Istent nem lehet felülmúlni, felülírni, és Isten terveit keresztül húzni, hanem ő megvalósítja azt, amit akar, akkor is, hogyha átmenetileg a látszat mást mutat, és ki az erős igazán? Pontnál ezt is meg akarjuk kicsit tárgyalni, hogy a vert helyzetben lévő ember, hogyan tud az erő pozíciójába kerülni, és ott mit tud ezzel kezdeni. Hát nézzük meg ezt a három dolgot. Ugye ez Mózes első könyvének az utolsó fejezete, és a legvége ezután a kis párbeszéd után az, hogy József is elérkezik élete végére, ezzel záródik Mózes első könyve, a Genezis könyve, ami ugye mindennek az eredetéről akar valamit üzenni a mi számunkra. Először fordulnak elő történetek benne, és ezért az első mintát fontos mindig megszívlelni. Például egyébként ez a József és testvérei közötti történet is nagyjából egy ilyen mintatörténet, bár a Biblia legelején Kain és Ábel történetét is ismerjük, a testvérháborúnak, a testvérek közötti konfliktusnak a történetét, de az egész máshogy végződött. Annak nincs ilyen pozitív kimenetele, mint ennek, ott nem lehet jóvá tenni a szörnyű vétket. Kain megöli Ábelt és viseli ennek a bélyegét aztán egész életén keresztül. De először hallunk a teremtésről, a bűnről, a nyelvek eredete, Izrael eredete, minden dolognak a kezdete, és ez az első könyv, mondom, József halálával végződik, de most még előtte vagyunk egy kicsit a történetnek, és az sem baj, hogy a fivéreivel való kibékülés és a halála közötti időszakról már nem jegyez föl semmit a Biblia. Biztos voltak érdekes epizódok, de nem rögzít mindent az ige, hanem a fontosabb elveket szemlélteti egy-egy példával. Meghalt Jákob, 17 évet töltött még együtt Józseffel, tehát már jó régen ott vannak a nagy családnak a tagjai. Bővül, egyre bővül a család, és megerősödik a pozíciójuk. Nem térnek vissza az ígéret földjére egyelőre, úgy döntenek, hogy maradnak Egyiptomban, és élvezik az ottani életnek az előnyeit. Meghal Jákob, betelvén az élettel, jóvénységben, miután látta, elveszett neki fiát, látta unokáit, dédunokáit, és az élet rendje szerint távozik, ott pedig Egyiptom szokása szerint bebarzsamozzák, lehet, hogy egyszer még elő fog kerülni a mumiája, valahonnan Hebronba vitték azután, és nagyon érdekes itt, hogy azon az útvonalon vitték őt, nem a legrövidebb úton, amint később a pusztai vándorlás idején Izraelhez megérkeztek. Tehát ahol József csontjait is vitték végül. Tehát nem úgy keresztül a világon, ennek az okát nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért arrafelé vonultak, megálltak egy helyen, még a határnál meggyászolni Jákobot, és aztán utána vitték Hebronban. Hebronban van egy épület, ami alatt ebben ott van Ábrahám, Izsák, Jákob, Rebeka, Lea holtteste, a város többségében muzulmán hitű és muszlim hitű, és ők is Ábrahámot egyébként ősatjuknak tekintik, érthető módon Izmael miatt. Nagy vita van, a ház egyik végén a mohamedánok, másik végén a zsidók szoktak menni imádkozni és elmélkedni az ősök felett. És vége a gyász napjainak, fejedelemnek, királynak kiálló gyásszal búcsúznak el Jákobtól, és utána zökkenne vissza az élet a maga kerékvágásába, és a fiúk ekkor küldik el követeiket Józsefhez. Mert azt gondolják, hogy eddig Jákob személye akadályozta meg a bosszút. Ugye bosszúban gondolkozunk, hogy egyszer csak mi kerülünk felül, és akkor visszafizetünk minden kamatostul, az élet annyi területén jut ilyesmi az eszünkbe, hogy ha egyszer én kapom a kezembe a hatalmat, akkor mit csinálok vele. És volt idő, amikor József fivérei egy adott pillanatban Jákob távol létében a hozzájuk ellenőrzés céljából érkező Józseffel szemben ezt a helyzeti erőt kihasználták, és egyfelől meg akarták ölni, aztán kegyelemből eladták rabszolgának, ami hát lehet, hogy rosszabbnak tűnt az adott pillanatban a halálnál. És ugyan nagyon sok idő eltelt, és József már bizonyította, hogy ő ezen a dolgon túljutott. Már egyszer sírva a testvérek nyakába borult, bár megelőzte azt azért egy kis meglepkésztetés, és én azt gondolom ma, hogy Józsefnek is kellett idő arra, hogy eljusson ide, hogy el tudja engedni a sérelmeket, és ez az egyik-másik testvérének a letartóztatása, megvádolása, egy kis őrizetben tartása, ez kicsit erről is szólt, ebben nem csak pedagógia volt, hanem fel kellett dolgoznia azt, amivel már nem is akart igazán szembenézni. De Isten nem engedte el a testvéreket, nem engedte el ezt a történetet, nem akarta, hogy így múljon el az élet, és de jó, hogyha a konfliktusainkat nem visszük a sírba, hanem sikerül elmenetel előtt még rendezni a kapcsolatainkat, akár testvéreinkkel, akár azokkal, akiktől az élet egyébként elszakított. De maradjunk itt a testvéreknél és ennél a problémáknál, hogy felejteni, felülemelkedni, egy nagyvonalú mozdulattal elengedni a dolgokat. Ezért imádkoztunk az imént a mi atyánkban is. Érdekes, hogy Lukács hogyan fogalmaz, hogy miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik nekünk adósok. Ugye az adósnak akkor kell megbocsátani, hogy nem fizet. Ugye? Mert egyébként, ha visszafizeti, akkor nincs mit megbocsátani. Megbocsátunk mindenkinek, aki nekünk adósunk, és nem tud fizetni. Nem tudja az eredeti helyzetet visszaállítani, mint ahogy itt sem tudják visszaállítani az eredeti helyzetet. Vagy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Kevesen veszik észre, hogy ez egy átokformula. Úgy bocsáss meg nekem, ahogy én megbocsátok. Nem tudok megbocsátani, hanem életen át magyarázom, hogy miért nem elég a bocsánat kérése, mert ilyen is van sokszor, hogy akkor sem bocsátok meg, és nem tudom elengedni, akkor nekem sem bocsáss meg. Vannak persze minősített esetek, a soára gondolok, ami nem ilyen egyszerű. Persze. Hát, ha gyűlölni fog bennünket, mondják a testvérek, érdekes ez a jövő idő. Ha eddig nem gyűlölt, miért fog gyűlölni bennünket azután, hogy Jákob meghalt? Hát, ha Jákob életében túljutott a gyűlölet problémáján, akkor most annyi év után, most ha jól számolunk, akkor hát legalább 30 év, de lehet, hogy több is eltelt az események, a szörnyű események óta, most kezdene József gyűlölni, ha eddig nem gyűlöl, ha eddig fölülemelkedett a dolgon, de valahogy a bűn, amit az ember elkövet, az igazságtalanság, az nem olyan könnyen ürül ki a lelkünkből, és egy kicsit arról szól a történet, hogy mikor a másikban megpróbáljuk felfedezni a megbocsátás hiányát, akkor ez a feltevésünk arról árulkodik, hogy a mi lelkünkből nem tűnt még el igazán a sértettség és a bosszúság. Tehát nem Józsefnek kell vigyáznia arra, hogy nehogy véletlenül oda kapjon a kardjához, vagy az ostorához, hanem mi nem tudtunk igazán túljutni sértettségünkön, irigységünkön. Nem is mernek először oda menni Józsefhez, hanem küldötteket küldenek, de azért megjegyzem itt, hogy egyszerű lett volna Jákob halála után azt mondani, ha ennyire féltek, hogy akkor mindenki csomagoljon, menjünk vissza, maradjunk ott Kánaánba, és akkor van köztünk egy határ, és nehezebb lesz Józsefnek bosszút állni, de azért erre nem szánták el magukat, mert a kockázat, a gyerekek jövője, anyagi helyzetünk, annyi minden szerepet játszott abban, hogy mégis megreszkírozták, hogy hát ha maradunk, csak valahogy ki kellene puhatolni József igazi szándékait. Visszaadja nekünk, amit mi vétettünk ő ellene. És akkor egy pillanatra érdemes itt megállni, hogy vajon fölszabadul-e a lélek azáltal, hogy visszaadhatja a sérelmet, amit kapott. Egyszer már elmondtam, itt Bécs Imre halálra ítélt, mondta nekem a parlamentben még egy törvényt akart valaki keresztül vinni azoknak a bíráknak a megbüntetéséről, akik 56-ban súlyos ítéleteket hoztak, vagy 56 után, és ő nem szólt hozzá, és kérdeztem a felől, hogy ő miért hallgat, azt mondta, hogy valami olyan különös élmény volt, egy évig ült a síralomházba, és minden nap várta, hogy jönnek érte, és valami olyan különös dolgot kapott akkor, amit elveszítene, ha ő most bosszúért lihegne, és megpróbálna elégtételt venni, mert milyen elégtételt tudna venni? Milyen elégtételt lehet venni annyi év után vétkeket elkövettünk felett? Ott van a lelkünk mélyén bosszút állni, de vajon a bosszú kielégíti-e a lelkünket, és valamit egalizál-e, valamit helyrehoz-e, valamit kiegyenlít-e? Józseftől azt tanuljuk, és a Biblia arra bátorít bennünket, hogy hagyjuk a bosszút az örökké valóra. Nem is olyan jó szó, inkább használjunk igazságtételt, mert minket nem az tölt el örömmel, hogy a másikat is látjuk úgy szenvedni, ahogy mi szenvedtünk, hanem ha látjuk azt, hogy a dolgok mégsem futottak zátonyra, mint ahogy ebben a történetben is látható. A másik dolog a rendezés, a bocsánatkérés igazsága és valósága. Ugye nem idegen a Bibliától, például Jákob életétől sem, hogy egyrészt küldötteket küld maga előtt. Emlékszünk, amikor Ézsauval kibékül, akkor előtte megy egy sereg ajándéka, múltkor kiszámoltuk, hogy az körülbelül 30 millió forint értékű állat, ami Jákob előtt ment, és én azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy ez valószínű annak az utolsó 7 évnek a nyeresége, tiszta haszna, amit Jákob a saját javára fordíthatott, már miután a két asszonyért 7 évet szolgált lábánál, tehát az utolsó 7 esztendőnek a nyerességét odaadta a bátyjának, Ézsaúnak, de hát ő aztán előről kezdte megint az építkezést, és alakult az élete, ahogy alakult, most éppen ugye Egyiptomban kötöttek ki végül, és Gósen földjén nevelhették az állataikat, és gyarapodhattak, aztán majd ez is el fog veszni egy idő múlva, szóval nem ebbe akarunk most belemélyedni igazán, hanem ide térünk vissza, hogy a fivérek küldöttséget küldenek kipuhatolni Józsefnek az érzelmeit. A számítás a bocsánat kérésben végig húzódik a Biblián, a jól felfogott érdek a tékozló fiú történetében. Nem azt olvassuk, hogy ilyeneket mond, én egy gazember vagyok, apám pénzét, amiért ő keményen megdolgozott, itt most szétszórtam semmire, én egy semmire kellő ember vagyok. Nem arra gondol, hogy elmegy, megmondja, hogy vétkeztem az égelen és ellenem. Miért? Mert apámnál még a béresek is jobban élnek, mint én itt, egy idegennél. Tehát az én bűnbánatomban benne van az, hogy így nem jó. Nem jó így élni, hogy haragban vagyunk Istennel, vagy azzal, akitől a sorsunk függ, és találjunk már ki valamit azért, hogy megszűnjön a dolog, mert akkor talán jobban járunk. Én most nagyon durván leegyszerűsítettem ezt az egész problémát, csak meg akartam érinteni azt, hogy vajon szívünk mélyéig tudjuk-e bánni azt, amit elrontottunk, függetlenül attól, hogy van-e ebből számunkra kedvező kiút, vagy nem. Ha nincs anyagi haszon, ha nincs ebből jó kiút, ha szedni kell a sátorfánkat, mert mondom, a minimális bosszú ez, hogy József azt mondja, hogy eddig tartott fiú, pakoljatok össze, és menjetek haza, és nekem még egyszer ide ne gyertek, hogyha éhénység lesz. Ettől tartottak talán igazán ezek a meglett férfiak. De vajon szívük mélyéig bánták-e azt, ami megtörtént, és eljutottak-e oda, hogy akkor is, ha nincs bocsánat, nekem rendeznem kell azt, amit elrontottam. És ezért az ilyen mondatok, hogy bocsáss meg azok vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják, ebben van egy kis zsarolás. Egy kis zsarolás. A te atyád, ugye így is hivatkozunk Jákobra, hogyha nem a mi személyünkre nézel, nézz az atyánkra, akit te is tisztelsz, mi is tisztelünk. Sőt, az, arra bátorít az ige, hogy Jézusra hivatkozva menjünk az atyához, ha nem is a mi érdemünkért, akkor a mi Urunk Jézusért könyörülj rajtunk. És valószínű arról van szó, hogy a Biblia segíteni akar nekünk, mert nem tudunk igazán szívünk mélyéig merülve szabaddá válni a bűnre való hajlamunktól. Pedig Isten szerette a világot, mindentől függetlenül szerette. Nem arról van szó, hogy az egyszülött fiút szerette, és őrá való tekintettel hajlandó nekünk is kegyelmet adni, hanem szerette a megváltónak a megjelenése, az csak az ő mindenfelül múló szeretetének a bizonyítéka. Járuljunk azért tiszta szívvel, bűneink bocsánatáért az Úrhoz, és ne számításból, hanem azért, mert szabadulni akarunk attól, amit elrontottunk. És a harmadik dolog történetben, amivel Józsefnek is újra van dolga. Egyrészt kimond egy furcsa mondatot, ami még gyerekkorában került elő a provokatív álmai idején. Amikor azt mondja, ugye a csillagok leborulnak előtte, a nap, a hold és a csillagok, akkor azt mondja az apja is kicsit bosszankodva, hogy fiam, hát most apád, én és anyád és a testvéreit boruljunk le előtte. Hát a csillagok ugye mindenható teremtő előtt borulnak le igazán, és még egyszer visszatér ez a furcsa gondolat, hogy mennyivel kisebb ő, a megbízó, az őt megtartó örökkévaló Istennél ott, amikor megfejti a börtönben a magasrangú fogvatartottnak álmát, akkor ugye arra számít, hogy majd beajánlják a fáraónál, ez meg is történik. Fáraó istenként tekint Józsefre az álom megfejtéséért, de rögtön azt mondja, hogy nem én, az Isten tudja megfejteni. Én csak egy ember vagyok, én csak egy szócső, én csak egy eszköz vagyok. És most ugyanezt mondja, hogy avagy Isten gyanánt vagyok én. Hogy tudnék ölni és eleveníteni egyszerre? Nem az én kezemben van a bosszú, az ítélet. Ne féljetek, avagy Isten gyanánt vagyok-e én? Csak ugyanolyan ember vagyok, mint ti, de. Aztán halljuk azt a mondatot is, amit olyan jó mélyre szívünkbe kellene rejtenünk. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Ti is gondoltatok, és Isten is gondolt valamit. Több egyszer jutok el oda, hogy emberek gonossága miatt kesereg a szívem, és kell nehéz utakat megjárni, és újra a fülembe cseng ez a mondat, és szégyellem magam, hogy olyan nehezen tanulom meg, hogy amit emberek rosszra gondolnak fordítani, azt Isten jóra gondolja változtatni. Azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van, mondja egy másik helyen a Biblia. Létezik ez a középkori kép, amin a templom építéshez maga a sátán is, vagy a halál is tolja talicskán a téglákat. Vagy az a legenda, hogy Noét ellenségei jelente megtréfálták, és összefűrészelgették, furogatták a fadarabjait, és másnap mindig kiderült, hogy méretre szabták neki a bálkadarabokat, és megkönnyítették a munkáját. Örök igazság ez, hogy az a gonosz, amit emberek gondolnak, az szükséges történet, ami életünkben formál bennünket általa Isten. Van úgy, hogy nem tudnánk jó irányba fordulni, már régen meg kellett volna állnunk, és változtatnunk kellett volna, és akkor kirúgnak bennünket, és először kétségbe vagyunk esve, és kiderül, hogy Istennek valami sokkal jobb terve van, volt velünk, és végre azt tehetjük, amit gondolt, amit tőlünk várt, és nem engedi ki a kezéből a hatalmat. Az ő ereje lesz nyilvánvalóvá, az ő hatása József életében is, nem csak saját maga, nem csak a családja, hanem sok nép számára van lehetősége jót tenni. Azáltal, hogy itt van Egyiptomba, ahová hogy is került? Úgy, hogy eladták a testvérei. Egyszer eljátszottunk itt azzal a gondolattal, hogy ezt másképp nem lehetett volna megvalósítani. Tehát nem tudjuk elképzelni azt a variációt, hogy az okos ravasz Jákob összeszedi a fiait, és azt mondja, hogy fiú, valakinek be kéne épülni az egyiptomi elébe, hogyha véletlenül éhénység van, akkor legyen ott egy emberünk, aki majd gondoskodik rólunk, és akkor mondjuk beépül az SS gyorsészjárású József, oda megy egyetemre, mondjuk, és jól beházasodik, kiszemeli magának az egyiptomi főpapnak a lányát, és így tovább. Nem, helyett eladják rabszolgának, és börtönben tölt hosszú időt, ami nélkül nem lenne az, aki vélet. Ha végig kezdettől fogva ott tédelgették volna, nem vált volna azzá, akivé lett gondoskodó, nagyvonalú emberré. Szüksége volt a börtönre, szüksége volt emberek megalázására, szüksége volt mindarra a keserűségre, ami őt érte, és a végén rájött, hogy ezek a dolgok mind Isten áldott alkotó eszközei voltak, hogy azzá váljék, áldásadóvá, sok nép áldásává, mint ahogy Ábrahám is sok nép atyává lett. Szóval magunkból kiindulva, illetve így mondanám, hogy szívünk durván és ösztönös indulatai szerint gondolkodunk-e a megbocsátás kérdéséről, azután tiszta, igaz szívünkből bánjuk-e az elkövetett bűnöket, vagy érdekeink hajtanak minket, és végül hiszek vagyunk-e bele, hogy minden, amivel itt velünk történik, Isten áldott eszköze arra, hogy áldást jelentsünk a világ számára. Legyen így. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, menj édesatyám, örökké való Istenünk, a te kegyelmedet, a te megbocsátásodat, amit feltétel nélkül adtál nekünk. Köszönjük, hogy a megtalálnádat is odaadtad mi életünk. Köszönjük neked, hogy tanulhatunk tőled, szeretnénk hozzád hasonlítani minden tekintetben, tudjuk, hogy ettől mi nagyon messze vagyunk, de nekünk bátorságot, hogy megtegyük mindazt, ami adtunk rá, hogy nekünk békességet azok dolgok, hogy amelyeket nem tudunk változtatni. Te vezess minket a keskeny úton, adj nekünk bölcsességet és jó döntéseket, hogy veled együtt járva a keskeny úton tudjunk haladni, és tudjuk azt, hogy te ott vagy velünk, és tőled van ez a bölcsesség és áldás.
Amen. Amen. A helyünket elfoglalva a 474. dicsérettel fejezzük be mai Isten tiszteletünket. Az utolsó, a második verset majd hirdetjük.